Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Aranyszájú Szent János, püspök, egyházatya. János ugyanabban az Antiochiában született 344-ben, amelyben Szent Lukács és antiochiai Szent Ignác. Családja gazdag volt, de apja, a magasrangú császári katonatiszt korán meghalt. Jánost az édesanyja nevelte, aki 20 évesen maradt özvegy, és nem ment újra férjhez. Teljesen a fiának szentelte életét. Gondoskodott róla, hogy János a világi kultúrát épp úgy elsajátítsa, mint a vallási műveltséget. Megóvta a nagyvárosi élet veszedelmeitől, s fia egyébként szigorú életét egy kevés kényeztetéssel ellensúlyozta. Nagy hatással volt Jánosra, aki 18 éves volt, mikor megkeresztelkedett. Erre a nevezetes napra később visszaemlékezett egy prédikációjában, amelyet az újonnan kereszteltekhez intézett. A hitben talált utat az evangéliumhoz, és egy percig sem ingadozott Platón vagy Krisztus elfogadása között. S jól lehet, a műveltsége görög volt, nagyon kritikusan szemlélt mindent. Ebből következett, hogy a keleti egyházatyák közül ő a hellénizmustól leginkább független gondolkodó. Retorikai és filozófiai tanulmányai végeztével Libanios mester kiváló tanítványa lett. Szülővárosában telepedett meg, de hamarosan lemondott a világi karrierről, visszavonult a rétorságtól, és fölvette a kisebb rendeket. El akart vonulni a pusztába, a remeték közé, de édesanyja, aki érte, áldozta életét, értett hozzá, hogyan kell visszatartani a fiát a lépéstől. A város zűrzavarából azonban mégiscsak kiment János, és a város kapujának közelében bérelt lakást, hogy ott a csendes környezetben, aszketikus élettel a szentírás tanulmányozásának szentelje magát. Antiochiának Szent Pálig visszanyúló keresztény hagyománya is híres teológiai iskolája volt, amelynek nagy tanáregyénisége volt Tarzuszi Diodorosz. János az ő szentírás magyarázatait hallgatta. Az antiochiai iskola sajátossága az volt az alexandriai iskolával szemben, hogy a szentírás szó szerinti értelmét kutatta. János ezt a szemléletet tette magáévá, és élesen elhatárolta magát az Alexandriában közkedvelt allegorikus magyarázatoktól, épp úgy, mint a teológiai vitáktól. Ő az evangéliumban Krisztus hívó szavát kereste. Nagyon szerette Máté evangéliumát, Szent Pál iránt pedig oly nagy csodálattal volt, hogy 14 naponként összes levelét végigolvasta. Bizonyára ezekből az olvasmányokból merítette azt az apostoli ösztönzést, amely végül kiszólította magányából. Egyelőre azonban édesanyja tiltakozása ellenére mégiscsak kivonult a hegyek közé, hogy ott a szerzetesekkel együtt kemény vezeklés és virrasztás közepette szolgáljon az Úrnak. E kemény aszkézis nem volt jó hatással az egészségére. A szerzetesek körében azt a belső békét és buzgóságot kereste, amely csak azokban a közösségekben lelhető föl, amelynek tagjait Krisztus szeretete gyűjti egybe. A papságot azonban többre tartotta a szerzetességnél. Azt mondta, hogy a kettő között oly nagy a különbség, mint a császár és alattvalója között. Miután a szerzetesi élet próbáját kiállotta, a missziós tevékenység felé fordult. Visszatért Antiochiába, ahol az öreg Meletius püspök 381-ben diákónussá szentelte. János ekkor 34 éves lehetett. Feladatköre a prédikálás lett, ebben lehetett a leginkább segítségére a püspöknek. János 12 éven át prédikált, akár alkalmas volt, akár alkalmatlan, de állandóan szem előtt tartva a célt, hogy a pogány erkölcstől a cirkuszi játékok, a színház és a hagyományos pogány ünnepek szenvedélyes szeretetétől megszabadítsa az embereket. Néhány visszaélést néven kellett neveznie, a papság gyengeségét és hibáit, az Istennek szentelt szüzek otthoni közösségeit. A szegényeket sújtó igazságtalanságokkal is szembe kellett szállnia. Eközben szorgalmas irodalmi tevékenységet is folytatott. János született szónok volt. Nagyon szemléletesen, képszerűen tudott beszélni. Értette a szójáték művészetét, ugyanakkor nyíltan és szenvedélyesen fogalmazott. Ám ez a ragyogó rétor moralista is volt, aki a szívek titkait nagy hozzáértéssel és finomsággal elemezte. Amikor beszédeiben jellemrajzokat ad, vagy bűnökről és víciumokról bírálattal szól, kérlelhetetlen tárgyilagosságról tesz bizonyságot. Ha bárki más szájából hallották volna a hívők azt az ironikus ostorozást, amit Jánostól hallottak, megbotránkoztak volna. Az antiokiai nép azonban értette őt, aki csak azért támadt rájuk oly kemény nyíltsággal, hogy jobb útra vezesse őket. És a nép megérezte, hogy ez a szónok szívéből keresi őket, és őszintén a javukat akarja. Mindenek előtt az egyszerű emberek tudták, hogy aki itt beszél, annak gondja van rájuk. Mi gyakran volt János a szegények szószólója? Hányszor emelt szót azok érdekében, akik éhen-szomjan haltak a városban? Ostorozta a szegények szemében botrányos fényűzést, ugyanakkor ő maga az egyszerű emberek életét élte, és tapasztalatból ismerte ezeknek örömét és bánatát. Híre hamarosan túlszárnyalta Antiokia határát, és eljutott a birodalom fővárosába, Konstantinápolyba is. Emberileg nézve ez lett János fölemelkedésének, de boldogtalanságának is az oka. 397-ben meghalt Nektariosz konstantinápolyi püspök, aki a pompát nagyon szerette, de egyébként jelentéktelen főpásztor volt. Eutropiosz, Arkadiosz császár mindenható minisztere úgy látta, hogy János lesz a legalkalmasabb utód. Cselhez kellett viszont folyamodnia, hogy az antiokiai papot Konstantinápolyba csalja, és beleegyezését is megszerezze a püspökséghez. János minden esetre egyik napról a másikra az egész keleti egyház legkívánatosabb állásában találta magát. A főváros püspöke, a keleti egyház első embere, a császári udvar szónoka lett. Kiválasztásánál valószínűleg az lebegett a szemek előtt, hogy János nagyszerű szónok lesz, és növelni fogja a császár udvari fényét és hírét, de hamarosan kiderült, hogy ez a szónok egyúttal kemény, szerzetes és igen jó lelkipásztor is. Kinevezésével és a székfoglalással kezdetét vette János számára a megpróbáltatások időszaka, amely végső magánnyal és számkivetéssel végződött. Megújulást akart vinni a fővárosba, és ha erről volt szó, nagyon kemény volt. Új és nagy felelőssége arra sarkalta, hogy szigorúbb és csípősebb legyen, mint addig. A megújítást azonban nem másokon, hanem önmagán kezdte. A püspöki udvartartást megszabadította attól a fényűzéstől, amelyet elődje vezetett be. Véget vetett a fényes költséges fogadásoknak. Ám ez az új stílus egyáltalán nem felelt meg annak a szellemnek, amely akkoriban az egyházi férfiak körében uralkodott. János keményen tiltakozott a papság azon gyakorlata ellen is, amely szerint nem a szűk rokonságból való nőkkel éltek egyháztartásban. Gondosan felügyelt a városban kóborló szerzetesekre és visszaparancsolta őket a kolostorukba. Mint a keleti egyház prímása, joghatóságát kiterjesztette egész Kis-Ázsiára, és ezzel a hatalmával beavatkozott a püspöki kinevezésekbe, letette a méltatlan püspököket és megszervezte a pátriárkátust. Mint korábban Antiokiában, most Konstantinápolyban is különös gondja volt a szegényekre és a szerencsétlenekre. Gazdag és jóságos matrónák támogatásával szociális intézményeket hozott létre. Gondja volt a vidéki nép evangelizálására, és mindent elkövetett azért, hogy az igaz hitet a falvak és tanyák lakói is megismerjék és megőrizzék. Támadta az eretnekeket, a novatiátusokat és az ariánusokat, mégpedig kérlelhetetlenül, és e küzdelmében segítségül hívta a világi hatóságot is. Jól lehet, a tévedő emberekkel szemben mindig megértő maradt, a vallási tévtanításokkal szemben nem ismert kíméletet. Éppen ezek miatt nyilvánult meg vele szemben egyre nagyobb ellenállás. Ennek ellenére tiltakozott a nyilvános szórakozások, az uralkodó réteg fényűzései ellen, és ezáltal maga ellen ingerelte a császári udvarnál leginkább befolyásos köröket. Erkölcsi követelményei hatására a papság és a püspökök támadni kezdték a főváros püspöki székében ülő nyughatatlan szerzetest. A rendszeres támadást az udvarhölgyek indították meg, de támadás érte Alexandria felől is, mert a város püspöke Theophilos soha nem bocsátotta meg Jánosnak, hogy nem ő lett a konstantinápolyi püspök. A végső támadáshoz az adta az alkalmat, hogy János befogadott 4 szerzetest, az úgynevezett nagy testvéreket, akiket Theophilos üldözött. Erre az minden erejével Jánosnak támadt, számítván a harcban az elégedetlenkedő püspökökre, akiket sikerült is a maga oldalára állítania. János Konstantinápolyba idézte Theophilost, hogy igazolja magát, de közben elkövetett egy végzetes ballépést. Alexandria püspöke fényes kíséretében számos püspökkel nagy bevonulást rendezett a fővárosba. János, akinek politikai ügyekhez nem volt érzéke, vonakodott attól, hogy elnököljön a kérdéstárgyaló zsinaton. És ez nagy hiba volt, mert ellenfele értett hozzá, hogyan vegye kézbe a kezdeményezést. Olyan sikerrel tette, hogy egyszer csak ő, a vádlott, kezdte vádolni Jánost, és bíróként ítélkezett fölötte. Theophilos 403-ban összehívta az úgynevezett tölgyfa zsinatot, amely megfosztotta hivatalától Jánost. A császár pedig volt oly gyenge és gerinctelen, hogy aláírta a zsinati határozatot, melynek értelmében a konstantinápolyi püspöknek számkivetésbe kellett mennie. Ez a próbatét azonban nem tartott sokáig, mert a nép általános fölháborodása a zsinati végzés fölülvizsgálatára kényszerítette a császárnét. János visszatért, de a békesség nem tartott sokáig. Az udvar ugyanis olyan ünnepséget rendezett a népnek, amely a kétségtelenül haragos és elkeseredett püspök szemében erkölcstelennek látszott, és hevesen kirohant az ünnep ellen. Válaszul Eudókia császárné elhatározta, hogy megszabadul az állandóan kellemetlenkedő prédikátortól. A püspököt a húsvéti liturgia végzése közben tartóztatták le a székesegyházban. János elbúcsúzott a néptől, majd elhagyta templomát, és többé nem is látta viszont. A számkivetés gyötrelmes volt, mert az örmény határ közelében internálták. Útközben a püspök egészségi állapota egészen leromlott, de azért elviselt minden megpróbáltatást. Amerre csak ment, mindenütt hirdette az evangéliumot az embereknek. Ettől a császári hatóságok még inkább felbőszültek ellene, és úgy határoztak, hogy távolabbra száműzik, egészen a Fekete-tenger keleti partjára. És a beteg püspöknek végig kellett mennie az úton, mely közben eső verte, nap égette, és szinte nem akart véget érni a vándorlás. Közvetlenül a halála előtt érkezett meg Komanába, ahol az emberek nagy szeretettel és jósággal fogadták, de nem maradhatott közöttük. Alig indult azonban ismét útnak, 5 kilométer megtétele után összeesett. Bevitték egy kápolnába, mely Szent Bazilosz vértanú tiszteletére volt szentelve, ráadták a halotti inget, még egyszer magához vette az oltári szentséget, melyről oly sokszor és oly szépen prédikált, majd keresztet vetett magára, és ezek voltak az utolsó szavai. Hála legyen Istennek mindenért. Ámen. 407. szeptember 14-én Komanában meghalt. A püspököt, akit életében annyi értetlenséggel vettek körül, a halála után általános tisztelet övezte. Holttestét nagy ünnepélyességgel vitték vissza a székvárosába. Igaz, János püspök nem volt úttörő teológus, de tagadhatatlanul páratlan lelki pásztor volt. A keleti egyházatyák közül az ő beszédei veszítettek a legkevesebbet az idők folyamán frissességükből és hatékonyságukból. Méltán illették az aranyszájú jelzővel. Amikor János pátriárkát a császárné és az alexandriai püspök Theophilos ármánykodásai eredményeként száműzték, a nép az ő oldalára állt. János egy megindító beszéddel búcsúzott tövéitől. Hatalmas hullámok, félelmetes viharok támadnak, de nem félünk a pusztulástól, mert sziklán állunk. Tombolhat a tenger, hiába tajtékzik, ezt a sziklát nem tudja szétzúzni. Hánykódhat a vihar, Krisztus hajója el nem merül. És valóban, mitől féljünk? A haláltól. Nekem az élet Krisztus, a halál nyereség, a száműzéstől, az Úré a föld és rajta minden, a vagyon elvesztésétől. Nem hoztunk-e világba semmit, és nem is viszünk semmit magunkkal. Ami a világ szemében rettenetes, azt én semmibe veszem. Amit gőggel birtokol, azt én megvetem. Mikor pedig az emberek beletörődtek püspökük számüzetésébe, megindultak az elemek. A következő éjszakán földrengés rázta meg Konstantinápolyt. Mindenkit halálfélelem kerített hatalmába. A császárné idő előtt szült, és mindenben Isten büntető kezét látta, ezért visszahívatta Jánost. Amikor hírét vették, hogy közeledik, az egész város fölújjongott. A hívők fáklyákkal és gyertyákkal vonultak ki elébe, és örömkiáltások és himnuszok hangjai mellett vitték be a katedrálisba. A büszke Eudókia császárné gyűlölete azonban nem hunyt ki. Nem sokára elérte, hogy a császár kitiltott a templomából a püspököt. János tiltakozott. Istentől, az én üdvözítőmtől kaptam a templomot, azért, hogy a nép üdvösségét szolgáljam benne, ezért nem hagyom el. Ha azonban minden áron el akarsz innen távolítani, akkor erővel vitessél ki, mert tiéd a város. Akkor igazolni tudom, hogy miért nem vagyok a templomban. Eudókia szobrának leleplezése alkalmából olyan lármás ünnepséget rendeztek a városban, hogy ez zavarta a liturgiát. Ezért János a következő szavakat szőtte beszédébe. Éppen keresztelő Szent János ünnepe volt. Heródiás ismét tombol, ismét tajtékszik, ismét táncol. Újra csak azt akarja, hogy János fejét tálcán szolgáltassák ki neki. A császárné szavakat magára értette. Ezért nagy szombaton fegyveres csapat hatolt be a templomba, és kivont karddal kikergették a híveket. Egy katekumen úgy megsebesült, hogy vére pirosra festette a keresztvizet. A pátriárkára pedig ismét kimondták a számüzetést. Néhány órával távozása után leégett a Szófia templom és a szenátusi palota.